Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhek alatt roskadoztok. Én megnyugvást adok nektek. Ámen. Jézusnak ezekkel a szavaival, ezzel az üzenetével köszöntöm a kedves gyülekezetet, akik most itt együtt vagyunk. Foglaljunk helyet. Ez az első jó hír, hogy leülhetünk. Azt énekeltük, hogy Jézus hív. Jézus hív. Vajon hogyan hív? A szülők szokták-e hívni a gyerekeket? Hadd halljam. Ki az a gyerek, tegye fel a kezét, akit a szülője már hívott valamikor? Igen? És mit mondott? Egyet-kettőt hadd halljak. Mit mondott? Igen? Mond. Azt, hogy gyere. Nagyon jó. Jézus is ezt mondta. Gyere. Jöjjetek hozzám. Gyertek. Jézus is úgy hív bennünket, mint a szüleink. Van-e olyan, hogy a szüleink hangosan hívnak bennünket? Kinek volt már olyan, hogy nagyon hangosan hívta a szülője? Kezed föl. Aha, nekem már volt olyan. Olyan is volt, hogy hangosan küldött. Most maradjunk a hívásnál. Mikor hív hangosan egy szülő? Bekiabálást kérek. Mikor hív hangosan egy szülő? Amikor mérges, amikor nem halljuk. Más még? Amikor nem talál minket, az is nagyon jó. Na most hagyjuk azt, hogy mérges, vegyük azt, hogy nem talál minket, vagy nem halljuk. Ha nagy a zaj, mondjuk, az iskolabálban például, amikor a fiamhoz akarok szólni, akkor én mondogathatom, hogy Benedek, 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 nem hallja. Oda kell menni közel, és Benedek! Igen? Akkor észre lesz. Van úgy, hogy bennünket is Isten így hív, hogy vegyük már észre, mert mondandója van. Lehet, hogy szendvicset hoztam. Azért akarok Benedeknek szólni. Lehet, hogy Isten valami ajándékot akar adni. Azért hív. Azért kiált ránk. De Isten nem a fülünkbe kiabál, sokszor eseményeken keresztül, sokszor fájdalmakon keresztül hív. De olyan is van, hogy emberen keresztül. Valakinek a szavai úgy beülnek a fejünkbe, hogy nem tudjuk elfelejteni. Isten sokféleképpen hívhat. Engem például először úgy hívott, hogy a barátaim nem foglalkoztak velem. Mindig nagyon jobban volt, és egyszer csak nem érdekeltem őket. És ez nagyon fájt. Utána eljöttem ide. De ez már egy másik történet, ezt most nem fogom elmesélni.
És most már hivatalosan is egyel megszaporodva énekeljük azt az éneket, amivel már Isten üzenetére készülünk. A 164. éneket az énekeskönyvünkből, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Az első két verset énekeljük.
helyünkön maradva imádkozzunk. Mindenható Atyánk, Teremtő Istenünk, hálatelt és örömteli szívvel állunk meg most előtted. Megköszönjük neked, hogy megtartottad életünket, és elhívtál ma minket ide, a te házadba. Tudjuk, fontos neked, hogy igéd által beszélj hozzánk, biztatást, útmutatást adj, és hogy része légy az életünknek. Urunk, köszönjük, hogy méltatlanságunk ellenére is a te gondoskodó kezedben, kegyelmedben, szeretetedben érezhetjük magunkat. Hálát adunk neked, hogy ezt nem csak egyen-egyenként, de családunk közösségében, házastársunkkal, gyermekeinkkel együtt, az iskolatársak, szülőtársak és a gyülekezet közösségében is megélhetjük. Milyen jó, Urunk, eszközeid lehetünk abban, hogy ezeknek a közösségeknek az életében munkálkodj. Segíts, hogy szívünk, lelkünk és gondolataink elcsendesedjenek, és te légy a középpontban. Add, hogy üzenetedet megérthessük, magunkba fogadjuk, és visszatérve otthonainkba, minden nap kapocsként szolgáljon az életünkben. Kérünk, áld meg mostani együttlétünket szent lelkeddel. Fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Hallgassuk meg, hogy hogyan szól hozzánk a mi Urunk Istenünk a Szentírásból, János evangéliumából, János evangéliumának az első részéből, a 35-től a 42. versig, és a 12. részből, a 20-tól a 22. versig. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Rátekintett Jézusra, aki arra járt, és így szólt: íme az Isten báránya. A két tanítvány hallotta, hogy ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kívántok? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ez mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon fia vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Becsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Eddig Isten írott igéje.
Összesen ennyit emelnék ki az előbb hallott történetekből. András odavitte a másik embert Jézushoz. Most és a következő néhány vasárnap Jézusról és Jézusnak a tanítványairól hallunk, olvasunk és gondolkodunk. És az első dolog, ami eszembe jutott erről a tanítványi csapatról, hogy nem sokba különböznek, mint mondjuk ma egy osztályközösség, fölteszem, mint a 3. D, vagy akár egy mai munkatársi csoport vagy közösség. Nem csak abból a szempontból, hogy közöttük is, a tanítványok között is előfordult időnként összetűzés, villongás, versengés, ami előfordul egy osztályban, előfordul egy munkatársi gárdában, előfordul még családon belül is, hanem abban is hasonlítottak ránk, hogy a között, a 12 ember között, akiket Jézus maga köré hívott, volt mindenféle ember. Volt heves természetű, aki mindig mindent meg akart oldani rögtön, és mindig tudta mindenre a jó választ. Volt örökké kételkedő, kérkedő, voltak olyanok, mint ahogy minden közösségben van, háttéremberek, aki csendesen meghúzódik. Lehet, hogy ha most megkérdezném a tanítványok nevét, lehet, hogy kettő-háromnak rögtön eszünkbe jutna a neve, többieknek meg nem. Próbáljuk is meg. Kik azok, akik rögtön eszünkbe jutnak, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus tanítványai? Tessék? Péter rögtön, tehát ő azonnal. Péter nélkül nincs 12 tanítvány. Aztán András, ugye énekeltünk is róla. Nem vagyok benne biztos, hogyha nem szerepelt volna az énekbe, akkor rögtön eszünkbe jutott volna. János, és akit szegény mindig azt mondjuk, hogy hitetlen. Tamás, ugye? Hát csak úgy zárójelben mondom, hogy ez a hitetlen Tamás aztán majd Jézusét mártír halált hal. De ha végignézzünk Jézus tanítványain, tényleg azt látjuk, hogy van itt mindenféle ember. Ott vannak a Péterfajták, aki rögtön mindig föllángol, mindig tud mindent, és azt mondja Jézusnak, hogy én bármit megtennék érted, Uram, még meg is halnék érted, és így is gondolja. Aztán vagy úgy lesz, vagy nem. Jézus körül vannak szalmaláng emberek, és Jézus szereti ezeket az embereket. Aztán, ha egy kicsit még tovább gondolkoztunk volna a tanítványok nevén, valószínű Máté is hamar eszünkbe jutott volna. Ha másért nem azért, mert hát az ő életén nagyon látszott, hogy megváltozott, mikor Jézust megismerte. Ugye ott hagyta a harácsolást, ott hagyta a szakmáját, ami emberek kizsákmányolásával kereste a pénzt, és talán így foglalhatnánk össze az életét, hogy milyen más az élet Jézussal, mint nélküle volt. És hát ott vannak a Tamások is Jézus körül, hallják Jézust, és közben arra gondol, hogy na, erre azért rákérdezek, nem biztos, hogy ez pont úgy van. És mindig ott vannak Jézus körül a csendesebb emberek is, akik kevésbé szólalnak meg. Talán nem is sokan ismerik a nevüket. És az első üzenet, amit ebből jó meghallanunk, az az, hogy Jézusnak mindenfajta emberre szüksége van. És Jézus mindenfajta embert hív magához. Nem akarja megváltoztatni a szalmalánk természetű, az örökké izgő mozgó, mindig valamit csinálni akaró embereket. Vannak ilyenek köztünk is. Jézus sok mindenben meg akar minket változtatni, de nem ebben az alaptermészetünkben. Vagy Jézus nem akarja, hogy Tamás ne legyen olyan, aki mindig rákérdez dolgokra. De Jézus ugyanúgy elhívja Andrást is, akiről egyébként az összes evangéliumban alig néhány szót olvasunk. Csöndesen ott van, szereti Jézust, követi Jézust, de olyan háttérember. És ma is így van, ahogy Isten magának gyermekeket, követőket gyűjt, mindenkire szükség van. És jó látni azt, hogy nem kell nekünk azon görcsölni, hogy mások legyünk. Hogyha csendes háttéremberek vagyunk, nem kell nekünk megváltozni azért, hogy Jézust jól tudjuk követni. És hogyha szalmalánk természetűek, és mindig minden lében halál természetűek vagyunk, nem kell ezt levetkőzni. Jézus nagyon szereti, és nagyon tudja használni az ilyen embereket is. Ami igazán fontos, azt gondolom az, hogy bármilyen természettel is ajándékozott meg bennünket az Isten, azokat a feladatokat megtaláljuk, ami pont ránk van szabva, amit mi tudunk jól csinálni. És ebből a szempontból András egy példa lehet előttünk. András nem versenyezett a testvérével. Elfogadta, hogy Péter van legtöbbször a középpontban. Azt is el tudta fogadni, hogy a bátyjára bízza Jézus a tanítványi közösséget. De megtalálta a maga feladatát és a maga élet célját. Mégpedig azt, hogy Jézushoz vezessen másokat. Nagyon egyszerű, nagyon csöndes módon. András nem az a fajta volt, aki oda ment a másikhoz, és elkezdte meggyőzni, hogy már pedig Jézus a Messiás, hidd el. Egyszerűen azt mondta, hogy gyere és nézd meg, ki az, akiben én hiszek. Gyere és nézd meg, akit én az életem megváltójának nevezek. Ezt hallottuk a két történetben. Pétert András a testvére hívta Jézushoz. Azt mondta, megtaláltuk a Messiást, gyere nézd meg. És aztán, mikor néhány görög turista Jézust akarta látni, akkor is azt látjuk, hogy oda mentek Fülöphöz. Fülöp rögtön Andráshoz ment, valószínűleg ismerte, hogy András az, aki olyan ügyesen oda vezeti Jézushoz az embereket, és András már vitte is őket Jézushoz. És azt mondta, a többi Jézus dolga. Az, hogy meggyőzze őket arról, hogy ő ki, hogy meggyőzze őket arról, hogy ő az Isten fia, az már Jézus dolga. Az én dolgom az, hogy oda vezessem a többieket ahhoz a Jézushoz, aki az én életem ura. Miért ezt a feladatot találta magának András? Talán azért, amiért szoktunk imádkozni mi is másokért. És akkor itt hadd kérdezzem meg, hogy főleg a gyerekeket, de felnőtt válaszoknak is örülök, talán még jobban is, hogy miért szoktunk imádkozni, ha imádkozunk másokért. Nem azt kérdezem, hogy mit, az legyen a mi titkunk, de hogy miért szoktunk imádkozni másokért. Anna?
Azért, mert nem magadra kell gondolni, mert hogy lehet, hogy valaki érted is imádkozni.
Aha, köszönjük. Egyrészt, hogy nem mindig magunkra kell gondolni, a másik pedig lehet, hogy valaki más értem is imádkozik, akkor miért ne tenném ezt én? Miért ne adnám tovább a fonalat? Aztán még miért szoktunk másokért imádkozni? Annának számtalan ötlete van, de szerintem másoknak is. Ki az, aki még bátran elmondaná?
Azt, hogy még lehet, hogy barátkozni szeretnél vele, mert hogy jót tettetszel vele.
Tehát, hogy szereted őt, vagy szeretnéd, ha barátod lenne, vagy jót tett veled, és meg szeretnéd hálálni. De jókat mondasz. Van-e még ötlet? Miért szoktunk másokért imádkozni? Mondd! Hangosabban mondanád? Ha beteg. Így van, ha beteg.
Hogyha magányos.
Ha magányos. És itt is vagyunk a lényegnél. Mondd még! Aha. Hogyha valaki valamit rosszul csinál, és szeret, és imádkozunk azért, hogy ki tudja javítani. Itt vagyunk a lényegnél. Hát nem azért szoktunk imádkozni másokért, mert tudjuk, hogy valamire szüksége van, de mi azt nem tudjuk neki megadni. Hát meg tudom én gyógyítani, akár csak a megfázásból is a gyerekemet? És akkor még... mennyivel messzebb lehetne menni? Vagy ha magányos, persze, tudok valamennyire segíteni rajta egy-egy kedves szóval, odafordulással. Na de hát a magányt, azt végső soron Isten tudja megoldani. Azért imádkozunk leginkább másokért, mert van egy csomó dolog, amiről tudjuk, hogy a másiknak szüksége van rá, de én azt nem tudom neki megadni. De az Isten meg tudja adni, ezért az Istent kérem, hogy adja meg neki. És András pontosan ezért vállalta magára azt a feladatot, hogy másokat Jézushoz vezet. Mert tudta, hogy Jézus az, akinél az élet minden ajándéka ott van. És azt mondta, hogy amit én nem tudok megadni másoknak, azt Jézus megadja. Nekem annyi a dolgom, hogy összeismertessem őket, hogy találkozzanak. Aztán az már a másik dolga, hogy ő igent mond-e Jézusra, hogy kell-e neki Jézus. De nekem az a dolgom, hogy oda vezessem ahhoz az Istenhez, akitől minden jó jön. És ennyiben ez hasonlít a keresztséghez. Mert egy keresztelő család annyiban lehet más attól, akik nem kereszteltetik meg a gyermeküket, hogy nem csak azt mondja, de nem csak azt mondjuk, hogy majd, ha felnő, eldönti, hogy követi-e Jézust, hisze Istenbe. Persze. Minden gyerek maga dönti el, ha felnő, hogy hisze Istenbe, hogy követi-e Jézust. De egy család, aki megkeresztelteti a gyermekét, azt mondja, hogy na de ahhoz, hogy dönteni tudjon, ahhoz én megismertetem Jézussal. És ha megismerte, majd ő eldönti, hogy kell-e neki ez a Jézus. Erre az andrási életre vagyunk mindannyian elhívva. Ha máshoz nem, akkor, hogy a házastársunk, hogy a gyerekeink rajtunk keresztül megláthassák Jézust. Nagy andrási feladat. Nem meggyőzni, nem beléjük verni a hitet, úgyse lehet segíteni, hogy találkozzanak Jézussal. És majd ők döntenek. És ugyanígy azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt ülünk, akiket valamennyire is megérintett Jézus, vannak olyan emberek, akik csak a mi szavunkra, a mi hívásunkra kezdenek el érdeklődni Jézus iránt. Ez a feladat, vagy ez a lehetőség. És azt gondolom, hogy itt már mindegy, hogy milyen a természetünk, szalmalánk vagy csendes, Isten ránk bíz külön-külön embereket, akik rajtunk keresztül találkozhatnak Jézussal. Rajtunk keresztül láthatják meg azt az Istent, aki mellett dönthetnek. Így énekeltük az istentisztelet elején, hogy vedd a példát Andrástól, hát így vegyük a példát Andrástól. Oda vezetni, oda szeretni, oda hívni a gyermekünket, a házastársunkat, az ismerőseinket Jézushoz. A többit pedig nyugodtan rábízhatjuk magára az Istenre. Így legyen. Amen. Válaszul Isten üzenetére a már megkezdett énekünket, a 164-es gyülekezeti énekünk harmadik versét énekeljük, Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. És hallgassuk meg akkor Raska Zoltán testvérünknek a bizonyságtételét arról, hogy ő hogyan ismerte meg, ismeri meg Jézust. Köszönjük.
Áldás békesség. Magamról csak annyit szeretnék mondani, hogy gyermekeink gyülekezetünk iskolájába járnak. Három gyermekünk van. Köszönöm. De mielőtt elmondanám azt a pár gondolatot, amit papírra vetettem, három másik gondolatot szeretnék megosztani a gyülekezettel, amíg itt ültem, addig jött a fejembe. Egyik az, hogy a lelki pásztorunkkal, ugye Pintén Orával ugyan össze nem beszéltünk, de ahogy hallgattam a ige hirdetését, egy csomó olyan dolgot hallottam, amit én is papírra vetettem. És ezt csak azért vetettem így előre, hogy amikor el fogom mondani ezt a pár gondolatot, akkor nem Indigóról olvasok, hanem hogy mennyire sok közös dolog jutott eszünkbe ezzel az András történettel kapcsolatban is. A másik pedig az, amikor így keresztelőn ülünk, mindig rácsodálkozom arra, hogy igazából a mi teremtett világunknak a legnagyobb csodája a gyermek születés. Hogy a semmiből hogy lesz egy élet, és abból hogy lesz majd felnőtt, és abban, hogy leszünk mi magunk is. Harmadik pedig, amit nagyon elgondolkodtam itt, az pedig az volt, hogy mennyivel könnyebb dolgunk van most így 2015-ben, amikor is előttünk van a példa, és olyan könnyű lenne követni, mert amikor Andrásnak kellett azt a döntést hozni, hogy mindent ott hagy, ami egyébként egzisztenciális dolog is lehetett, de akár családi és személyes kötelékek is, ami a biztonságot adta az életében, akkor neki mennyivel nehezebb, mennyivel komolyabb és mélyebb döntést kellett hozni, hogy el tudjon indulni. Úgyhogy kb. Ezek a gondolatok jöttek még így mellé. Raska Zoltán vagyok, mint ahogy Nóra bemutatott. A mai istentiszteletünknek az alap gondolata az, hogy Jézus hív és követjük. Az én bizonyságtételem nem erről fog szólni, hanem inkább arról fog szólni, hogy hogy állt mellettem egész életemben Jóisten. Azért is erről szól az én bizonyságtételem, mert édesanyám ezt a példát mutatta nekünk. Ő egyedülálló szülőként nevelt engem is két bátyámat. Ő mélyen hívő katolikus volt még akkor is, amikor ezt nem nézték jó szemmel, de mi ettől függetlenül keresztelkedtünk és hittan tanultunk. És mindig úgy gondolta, hogy azok az emberek, akiket a Jóisten a gondjára bízott, őket nem úgy kell hordozni ebben a világban, hogy mint az úszni tanuló gyerek, hogy bedobjuk a mélyvízbe, és az Úristen, hogyha úgy gondolja és jónak tartja, akkor majd onnan kimenekíti. Nem, ő mindig úgy gondolkodott, hogy a Jóistennel együtt járva apró lépésekkel megtanít minket úszni. Ezért nagyon hálás is vagyok neki. Persze én is megtapasztaltam az életemben azt, hogy a Jóisten hogy szól hozzánk, hogy igazgatja az életünket, és Jézus hívó szava is több alkalomban nagyon jókor jött, és ez nagyon sokszor befolyásolta az én életemet is. Ahogy végig gondoltam az életemet, az rajzolódott ki előttem, hogy én is ezt a klasszikus életet éltem gyerekként, csak játszani szerettem volna, és minden, ami kötelesség volt, azt próbáltam lerázni magamról. Aztán voltam kamasz, amikor minden ellen lázadtam, és mindent megkérdőjeleztem, és mély meggyőződésem volt, hogy ez a világ az úgy rossz, ahogy van, és ez ennek így nem szabadna már tovább működni. Aztán voltam fiatal is, amikor minden gondolatomról úgy gondoltam, hogy az a biztos, az megrengethetetlen, és hát ebben az életpályában én nagyon sokszor attól függetlenül, hogy neveltek és milyen indítatással indultam neki ennek az életnek, nagyon sokszor eltértem attól az úttól, amit a Jóisten számomra kijelölt, és nagyon sokszor távolodtam el az Úristentől. De így most már 40-en túl azt kell látnom, hogy ezt rosszul láttam, rosszul gondoltam akkor, amikor úgy éreztem, hogy messze vagyok a Jóistentől, akkor is ott állt mellettem, és ő mindig úgy igazgatta az én utamat, hogy visszataláljak Jézus Krisztushoz, hogy meg tudjam fogni az ő kezét, és lássam azt, hogy ő az, aki a igaz szeretetet tudja mutatni, és hogy az ő hozzáállása az én életemhez is, sok másunk életéhez is, az olyan hozzáállás, hogy ő nem ítél meg minket, hanem azt mutatja meg, hogy mi a jó, ezen az úton próbál minket terelgetni, és mindig, amikor visszatérünk hozzá, ő nem ítél, megbocsájt, és mindig újabb lehetőséget nyit meg előttünk. Mi Lajos Mizsén élünk a családunkkal, a mi kapcsolatunk a gyülekezettel úgy alakult ki, hogy nagyfiúnak iskolát kerestünk, és szeretünk olyan közösséget találni neki, ahova nyugodt szívvel adjuk. Egy olyan közösséget, ahol biztosan tudhatjuk. Az kirajzolódott előttünk, hogy Kecskeméten fogunk iskolát keresni, mert minket a munkahelyünk is ide köt. És több jó iskola mellett ugye a gyülekezetünk iskolája is képbe jött. De sokáig nem keresgettünk, mert nagyon gyorsan eldőlt, hogy ez az a közösség, ez az a hely, ahol szívesen adjuk gyermekünket. A életem meghatározó élménye volt az, amikor nagyfiúnak a befogadó Isten tiszteletén itt ültünk a templomban, ez 2008 májusában volt. akkor főgondnokunk, Hörcsök Imre, aki akkor az iskola igazgatója volt, sok minden más mellett arról is beszélt, hogy amiről egyébként mai napig sokat beszélünk, és sokszor előjön, hogy mennyire nem jó a kettős nevelés, amikor a gyermekünk az iskolában a hitoktatótól hall valamit, és otthon teljesen mással találkozik. Ez akkor mély nyomot hagyott benne, nem azért, mert nálunk alapvetően ez a helyzet adódott, hanem azért, mert nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a gyermekeink lelki nevelése az töretlen legyen. Úgyhogy ebből adódóan döntöttem úgy, és más személyes okokból is persze, hogy beiratkozom a felnőtt konfirmációs csoport alkalmaira, ami akkor kifejezetten nem csak így indult, hogy felnőtt konfirmációs felkészítő csoport, hanem hogy itt hitünk alapjával ismerkedjenek azok a gyülekezethez közel álló emberek, akik ugyan még nem konfirmáltak, és nem szorosan a gyülekezet tagjai, de szeretnének többet tudni, és felelős döntést hozva esetleg a gyülekezet tagjává válni. Ezeken az alkalmakon ez egy szűk éves időszak volt. Mi nagyon sokat beszélgettünk, főleg Varga Nándor és Ritter Nándor lelkipásztorok lelkivezetésével a hitünk alapjairól, és biztosan tudom állítani, hogy amikor eljutottunk a felnőtt konfirmációhoz, akkor az ott kapott áldások és ajándékok azok mai napig befolyásolják nem csak az én, hanem a családunk életét is. Amíg itt ültem a padban, addig azon gondolkodtam, és ez megerősödött benne, jobban megerősödik bennem, hogy akik mi ide eljöttünk, főleg ma, de akik ebbe az iskolába adtuk a gyermekeinket, mi mind azért tettük ezt, hogy természetes legyen a gyermekeinknek az, hogy Jézus Krisztus követik. Hogy ne a családunkból kilépve találkozzanak azzal az élethelyzettel, hogy ilyen is van, és igen, Jézus engem hív, hanem amikor már ebbe a közösségbe bekerül, akkor természetes legyen neki az, hogy Jézus Krisztussal együtt jár, és a Jóistennek a törvényei ne bilincsként érezzék a kezükön, és ne azt érezzék, hogy befolyásolják az életüket, és korlátozzák őket, hanem azt lássák ezekben a törvényekben, hogy életük, illetve életvezetésük alapját jelenthetik. Úgyhogy én ezt kérem a Jóistentől, és kívánom mindannyiunknak, hogy ebben a közös ügyünkben az ő áldásával legyen itt köztünk, és segítsen bennünket. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Helyünkön maradva fohászkodjunk. Gondviselő jó atyánk, magasztaljuk a te soha meg nem szűnő kegyelmedet és szeretetedet, amelyet rajtunk megmutatsz nap mint nap. Áldunk az ige szaváért, hogy megtölthette a szívünket, és hisszük, hogy sokak szívét kinyitottad, hogy ők is értsék és lássák csodás voltodat. Kérünk, tedd a mi munkánkat szent hatalmaddal eszközzé országod dicsőséges szolgálatára, és fedezd el annak erőtlenségét. Kérünk, kegyelmes atyánk, szent lelked vezéreljen bennünket a ránk következő héten is. Áld meg a gyülekezetünket, nemzetünket, és minden embert a földön, aki egy szívvel és egy lélekkel vallja a te nagy dicsőségedet. Vigyázz ránk, őrizd meg bennünket kegyelmedből, a Krisztus Jézus érdeméért. Amen. Fennállva imádkozzunk.
Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Gyülekezet, foglalj el a helyét. Tanuljuk meg együtt a mai aranymondást. Először elmondom én, és utána részenként megpróbáljuk memorizálni. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Dániel 12:3. És most mondjuk el együtt, nagyon halkan, hogy mindenki elhiggye, hogy sikeresen megtanítottam ezt az aranymondást. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezette, mint a csillagok, mindörökké. Dániel 12:3.
Az Isten tiszteletünk kezdetén megtanult 299. dicséretünknek a második, harmadik és ötödik versét fogjuk elénekelni.
Zárásképpen Isten áldását kérjük el a saját magunk és egymás életére, ahogy szoktuk, álljunk föl és fogjuk meg egymás kezét, és utána mondva kérjük el Isten áldását. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, legyen és maradjon mindannyiunkkal. Áldás, békesség, szép vasárnapot kívánunk mindenkinek!